Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Szenvedése előtt Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Még sok mondani valóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem, amikor eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd nektek hirdet. Minden, ami az atyáé, az enyém is. Azért mondtam, hogy az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igéi. Még sok mondani valóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Ám de ha elküldöm atyám lelkét, majd valami változás létrejön. Ennek a feszültségéről szeretnék most szólni mai ünnepem, mégpedig mit értsünk ez alatt, hogy nem vagytok hozzá elég erősek? Mert azt mondhatnánk, hogy ez a jellemzőnk, hogy nem vagyunk hozzá elég erősek, már ahhoz, hogy a kinyilatkoztatás bennünket elérjen és átjárjon, és mi azt teljességgel befogadjuk, és utána az életünket az alapján alakítsuk, azért ez most is így van. Szeretnék akkor egy pár szót szólni arról, hogy de miért van az, hogy nem vagyunk hozzá elég erősek? Hogy nehogy itt most valami önbántalmazásnak álljunk neki, az természetes, hogy nem vagyunk hozzá elég erősek. Az nem valami egyéni gyöngeségünk, vagy valaki elég erős, másik nem. Nem, úgy mindannyian nem vagyunk hozzá elég erősek. Miért? Azért, mert Jézus és az evangélium és a Szentlélek annyira felülmúl bennünket, hogy a lelkünk természetes önvédelme állandóan elkezd működni. Hogy hirtelen meglátnánk azt a teljes igazságot, amit a lélek képes és akar számunkra kinyilatkoztatni, az annyira sok lenne, ezért a lelkünk akárhogy is mégiscsak tulajdonképpen a segítségünkre próbál sietni a maga e világi módján, és megpróbál bennünket megvédeni az igazság fájdalmas részétől, vagy az igazság nehéz részétől, vagy az igazság esetleg szenvedés vagy kihívást okozó részétől. Ezért szeretném csak utalásszerűen végignézni veletek, nézzük csak meg, hogy a lelkünk ezt hogy csinálja. Tudjuk azonosítani, hogy a lelkünk hogyan akar megvédeni bennünket, vessző sajnos az igazság ránk eső részétől. Az első, hogy hallok valamit, ami kihívást intéz felém, ott egy nagyobb igazságra rá tudnék csodálkozni, de nagyon sokan ezt rögtön a lelkünk okán önvédelembe fordítjuk és elkezdünk támadni. Jön az igazság, ez kihívást intéz felém, és már nem az igazsággal foglalkozom, hanem úgy érzem, hogy ez egy támadás felém, ezért én is inkább támadok, hogy magamat megvédjem. A második, nekiállok védekezni, esetleg saját magamat szídni, hogy tényleg milyen gyönge vagyok, tényleg milyen béna vagyok, hogy milyen szerencsétlen vagyok, hogy milyen bűnös vagyok. Ezért szoktam nagyon emlegetni nektek azt, hogy a bűnbánattartás nem önbántalmazás. A kettő között semmi összefüggés nincs. A bűnbánattartásban Pontosan, hogy átélhetem, hogy a személyem annyira fontos, hogy az Atya elküldte a fiát azért, hogy a Szentlélek által nekem megbocsásson. Tehát a gyónás nem önbántalmazás. A következő, hogy hogyan védi magát a lélek, hogy az igazság rámeső része elérhető legyen, elkezdek okoskodni. Elkezdem magyarázni, kimagyarázni, elmagyarázni. Szóval. A következő, hogy egyszerűen csak tagadok valamit, nem így van. Aztán a következő, hogy elkezdek másokra utalni, hogy na jó, az lehet, hogy én így csináltam, és ő, és a harmadik, és a negyedik. Aztán a következő, hogy azonnal elrohanok valakihez, hogy ő nyugtasson engem meg. Azonnal kell nekem valaki, aki mondja meg, hogy én egy rendes ember vagyok. Megint nem az igazsággal foglalkozom, hanem az önvédelemmel. Felejthetetlen történet az, ami lejátszódott hát már pár évtizeddel ezelőtt, amit Nemes Ödön atya mesélt, ugye emlékeztek rá. Az a történet, amikor Anthony de Mello jezsuita szerzetes lelki gyakorlatot tart. És akkor ott ül néhány apáca, és a jezsuita szerzetes úgy nagyon világosan az egyik apácának mond valamit, de olyan nagyon tisztán egyértelműen. Az apáca elkezd zokogni. Nem meséltem el ezt mostanában? Nem. Akkor most mesélem. Tehát akkor az apáca zokog. Az apáca zokog, és annyira földúlt, és kirohan, meg nem tud a terembe sem maradni, se a pap közelébe, főleg az igazság közelébe, kirohan kifelé. Ott ül két apácatársa, csúnyán néznek a szerzetesre. Hogy mondhatta ezt ilyen élesen, ilyen... Fölpattan a másik két apáca, rohannak ki a harmadik után vigasztalni, megerősíteni, pátyolgatni, bátorítani. Első emeleten van az apácának a kis szobája, fölrohan oda a másik kettő, kopognak nála. Sírva, földulva kinyitja az ajtót az apáca, mit akartok? Hát a másik kettő azt mondja, hogy hát ez nekünk is fájt, hogy ez még nekünk is sok volt, hogy tényleg ezt, ahogy ezt úgy elmondta, hogy ezt így minden kertelés nélkül, hogy ezt úgy a szemedbe vágta. Az apácatársuk a következőt mondja annak a kettő kedvesnek, aki jött őt megerősíteni. Azonnal menjetek el innen. 20 éve várok erre a pillanatra. Nehogy nekem ezt a pillanatot most lekerekítsétek, legömböítsétek, nehogy nekem ezt itt elsimogassátok. 20 éve akarok végre megrendülni. Most végre megrendültem. Tehát az emberi lélek általában nem így működik, hanem úgy, hogy azonnal megyünk valakihez, hogy ő igazolja számunkra, hogy mi rendes emberek vagyunk. És akkor a megrendülésből nem születik megtérés, kapunk egy kis pátyolgatást, és akkor megint ott vagyunk, ahonnan elindultunk. Következő, hogy azt mondom, jó, tényleg lehet, hogy nem volt szép, nem volt jó, de azért nem volt az annyira rossz. Na. Azért annyira nem voltak annak rossz következményei. Következő, általánosítok. Hát de mindenki ezt csinálja. Hát mások is ezt csinálják. Hát nem is ismerek olyat, aki ezt komolyan venné. Következő, összehasonlítok. Hát én hozzám képest még akik most is itt vannak a templomba. Még jó, hogy ez egy közösség, az ismerjük egymást. Szóval ha neki helye van itt, akkor én nekem nem kell izgulnom. Következő, hogy azt mondom, hogy hát de a körülmények miatt volt így, én egyébként ezt nem csinálnám. Világos, hogy nem csinálnám. Tehát a körülmények azok ebbe az irányba vittek. Másik, akkor szándékaimra hivatkozom. Hát a század, az a szándékom jó volt. Hát nyilvánvalóan jó volt. A következő, tehát én nem tudtam. Hát ezt én nem, akkor nem tudtam, és nem tudtam. Következő, hogy szerintem ez meg se történt. Hát biztos vagy benne? Ne, szerintem ez nem történt meg. Következő, hogy tudom, hogy megtörtént, eltávolítom magamtól, nem törődök vele. Következő, megszokom, és akkor még egy, hogy Egyszerűen nem tartom valami olyan dolognak, ami az én életem része. Ja, valamikor megcsináltam, nem az én életem része. Valójában nem tartozik hozzám. Tudom, hogy megcsináltam, nem tartozik hozzám. Úgyhogy felejtsük is el. Az emberi lélek számtalan módon a segítségünkre siet azért, hogy meg ne rendüljünk. Hogy az igazságtól bennünket megvédjen. De az emberi természet nem csak erről szól, de közben az emberi lelkünknek van egy ilyen működésmódja, csak azért, hogy ezt egy picit jobban megértsük, szeretnék néhány gondolatot szólni erről. Miért akar bennünket az emberi lelkünk megóvni az igazságtól? Azért, mert az a fajta igazság, ami a megtérésünkre vezethetne, vagy a megújulásunkra, vagy az újjászületésünkre, általában milyen természetű? Az egyik, hogy valamilyen megszokásunknak, rutinunknak, valamiféle 5 éve, 50 éve való gyakorlatunknak fog ellent mondani. A második, hogy ki fogja kezdeni a biztonság érzetünket. A harmadik, hogy meg fogja rendíteni a meglévő egyensúlyunkat. A negyedik, hogy hirtelen össze fog zavarodni az a pozitív énkép, amit őrzünk magunkban. A következő, hogy hirtelen elbizonytalanodunk abban, hogy ha én tényleg ilyen voltam, és közben ilyen akarnék lenni, hogy akkor mások hogy fognak engem látni, fognak-e szeretni, el fognak-e fogadni. Mert lehet, hogy akkor valami olyasmit fogok csinálni, ami ebben a pillanatban az ismerőseim, vagy a szeretteim nagy részének furcsa, vagy váratlan, vagy érthetetlen lesz. A következő, hogy ez ki fogja kezdeni az önazonosságomat, mindazt, amit eddig önmagamról gondoltam. És a záró szempont pedig így szól, hogy a lehető legnagyobb valószínűséggel, amikor az a bizonyos teljes igazságnak a rámeső része bekopogtat nálam, akkor jó eséllyel nem valami rossztól kell eltávolodnom, hanem valami megszokott és biztonságot adó, és egyensúlyt hozó, és pozitív énképet fönntartó jótól kell elszakadnom. A keresztény ember nagy témája már régen nem az, hogy nemet mondunk-e a rosszra, mert nyilván nemet mondunk. A nagy témánk, hogy felülmúljuk-e azt a fajta jót, ami elválaszt bennünket Istentől. Jézusnak a kereszthalála azért történik meg, mert a korabeli értékes emberek és vallásos emberek és hívő emberek nem képesek fölülmúlni azt a jót, ami számukra az önazonossághoz, a biztonsághoz, az egyensúlyhoz, a megszokottsághoz és minden egyébhez kapcsolódik. Mert jön Jézus, aki azt mondja, de én vagyok az út, az igazság és az élet, és a korabeli ember lelke ugyanúgy nekiáll őket megvédeni, és nem abba az irányba mennek, amilyen irányba a Szentlélek bennünket most elindít. Felejthetetlen nekem az, ahogyan egyszer egy ember egy konferencia után odajött hozzám, és azt mondja, ide figyelj Feri, én egy olyan alkoholbeteg voltam, hogy én már nem józanodtam ki. Hogy azt szoktuk mondani, hogy ő már ráiszik. Azt mondja, hogy én már egy ráivós fajta voltam, és ez egy szombati majális volt, és elmentünk a családdal majálishozni, és én egész délelőtt ittam, és ebédkor is ittam, és utána is ittam, és az volt a megbeszélésünk, hogy kora délután elmegyünk a cukrászdába, hogy ott a cukrászdába, na, egy finom sütizéssel fejezzük be. Azt mondja, hogy hát én már csak úgy, éppen csak úgy mentem, haladtam. A feleségem és a nagylányom azonban jóval előttem járt, és mikor odaértek a cukrászdázó ajtajához, A nagylányom odafordult a feleségemhez, és a következőt súgta neki. Anya, csináljuk úgy, hogy nem velünk van. Az apa ezt meghallotta, azt mesélte nekem, Feri, ez engem úgy szíven ütött, de úgy eltalált, Feri, én úgy megrendültem, mert arra jutottam, hogy tulajdonképpen most az én saját lányom szégyel engem. A saját lányom letagad, a saját lányom kitagad, úgy megrendültem ettől, hogy az a néhány másodperc, amíg elértem a cukrászdázó ajtajához, elég volt ahhoz, hogy arra jutsak, hogy soha többet nem fogok inni. Hogy jutottam idáig, soha többet nem iszok. És amikor odajött hozzám, akkor megmutatta a telefonjának a kezdőképernyőjét. És a telefon kezdőképernyőjén egy szám volt. 24.474. Azt mondja Feri, ennyi napja nem ittam. Amikor erre a férfire ráborul az az este, azon a délutánon, amikor eldöntötte, nem iszik többet, hát tudjátok, azt lehetne mondani, hogy azt, amit ő most átél, nem kívánjuk senkinek. Hogy meg kell birkóznia azzal, hogy elvesztette az egyensúlyát, hogy már nem láthatja annyira és úgy pozitívan magát, mint ahogy eddig azt mindig elmondta, hogy hát én velem nincs is baj, mert hát a körülmények és mások, hogy küzd azon, hogy ne legyen rosszul. Nem is akarom tovább mondani. Amikor Jézus azt mondja, olyan sok mondani valóm lenne nektek, nem vagytok hozzá elég erősek, akkor ez Jézus részéről nem kritika. Nem kritika, nem lenézés, nem lebecsülés, hanem egyszerűen csak ismeri, hogy milyen az emberi természet. Az emberi természet nekilát, hogy bennünket az igazságtól megvédjen. Jézus pedig a következőt mondja, de én elküldöm nektek atyám lelkét, és atyám lelke mindent tudtotokra fog adni. Minden igazságot befogadhatóvá tesz számotokra. Ez mit jelent nekünk? Hogy mi ez, hogy minden igazság? A minden igazságnak része az is, hogy bizonyos dolgokat sosem fogunk tudni. Hát ez is az igazság része. Hát ez is az igazság része, hogy csomó mindent sosem fogunk igazán megérteni. Az is az igazság része, hogy rengeteg dolgot sosem fogunk igazán. Ez rendben van. De mit mond az evangélium? Azt mondja, hogy rólam tanúságot fog tenni. Hogy az enyémből veszi, és rólam tesz tanúságot, és mindent tudtul ad nekünk, én rólam. Hogy én ki vagyok, és ki lehetek neked, és mi hogy élhetünk együtt. És hogy vihetjük az életet úgy, hogy azt már együtt csináljuk. Ezért ez az üzenet, hogy a Szentlélek mindent tudtunkra ad. Így is mondhatnám. Már ebben a pillanatban mindent tudunk, ami az üdvösséghez kell. Ebben a pillanatban is mindent értünk, ami ahhoz kell, hogy Jézussal együtt éljük az életet. De mindent, nem hiányzik semmi és senki, mindent tudunk. A záró gondolatom pedig az, olyan fölemelő és megrendítő az, amikor felnőtt emberek úgy döntenek, hogy meg akarnak keresztelkedni. Amikor felnőtt emberek úgy döntenek, hogy első áldozók akarnak lenni. Mégpedig azért, mert ő bennük és rajtuk keresztül mi mindannyian az egész egyház átélheti azt az utat, ahogy egyszer csak valaki azt mondja, most meg fogom engedni a saját lelkemnek, hogy az én saját lelkem ne védjen meg az igazságtól. Pedagógusok körében végeztek egy kutatást, És a következő három kérdést tették föl. Első. Az ember életútja szempontjából fontos-e az önismeret? A pedagógusok 90%-a azt x-elte be, hogy fontos. Második kérdés. A pedagógusoknak még külön is fontos-e az önismeret a szakmai munkájukhoz? 70% x-elte be, hogy igen. Harmadik kérdés. Szerinted neked érdemes volna az önismeretedben fejlődni ahhoz, hogy az életed és a szakmai munkád jobb legyen? 10%. Ezért most van zárás zárása, hogy óriási öröm nekünk ez a három fiatal felnőtt. De ők körülbelül a 10%. És ezért nagyon szeretnék egyrészt nagy örömmel imádkozni veletek együtt őértük, másrészt nagyon erős vágyjal imádkozni a 90%-ért, hogy egyszer egy világos pillanatukban azt mondják, hogy ide figyelj, te kedves lelkem, hagyd abba az önvédelmet, szeretnék találkozni az igazsággal, mert abban Jézus lesz az a valaki, aki azt mondja, én veled leszek, hogy te olyan legyél, amilyen szeretnél lenni.